Kegyelem nékünk és békesség Istentől, ami atyánktól, és az ő szent fiától, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Szeretettel köszöntök mindenkit, Isten lelke tegye áldotta a mi együttlétünket. Énekeljük kezdénekül a 157-es éneket. A 157. énekünk így kezdődik. Nem vagyunk mi magunkéi, de Jézus vére bére. Hallgassuk meg, kedves testvéreim, Istennek igéjét a Mózes első könyvének harmadik részéből, az első verstől kezdődően. A Mózes első könyvének harmadik részéből olvasom az első 19 verset. A kigyó pedig ravaszabb volt minden mezei vadnál, melyet az Úristen teremtett, és azt mondta az asszonynak. Csak ugyanazt mondta Isten, hogy a kertnek egy fájáról se egyetek? És azt mondta az asszony a kígyónak, a kert fáinak gyümölcséből ehetünk, de annak a fának gyümölcséből, mely a kertnek közepette van, azt mondta Isten, abból ne egyetek. Azt meg se érintsétek, hogy meg ne halljatok. És azt mondta a kígyó az asszonynak, bizony nem haltok meg, hanem tudja az Isten, hogy amely napon esztek abból, megnyilatkoznak a ti szemeitek, és olyanok lesztek, mint az Isten, jónak és gonosznak tudói. És látta az asszony, hogy jó az a fa eledelre, és hogy kedves a szemnek, és kívánatos az a fa a bölcsességért, szakított azért annak gyümölcséből, és evett, és adott a vele levő férjének is, és ő is evett. És megnyilatkoztak mindkettőjüknek a szemei, és észrevették, hogy mezítelen. Fügefa levelet aggattak azért össze, és körülkötőket csináltak maguknak. És meghallották az Úristen szavát, aki hűvös alkonyatkor a kertben járt, és elrejtőzött az ember és az ő feleség az Úristen elől a kertfái között. Szólította ugyanis az Úristen az embert, és azt mondta neki, hol vagy? És mondta, szavadat hallottam a kertben, és megfélemlettem, mivel hogy mezítelen vagyok, és elrejtőztem. És mondta ő, ki mondta neked, hogy mezítelen vagy? Ahogy talán ettél a fáról, amelyről tiltottalak, hogy arról egyél? És azt mondta az ember, az asszony, akit mellém adtál, ő adta nekem arról a fáról, úgy ettem. És mondta az Úristen az asszonynak, mit cselekedtél? Az asszony pedig mondta, a kígyó ámított el engem, úgy ettem. És mondd az Úristen a kígyónak, mivel hogy ezt cselekedted, átkozott légy minden barom és minden mezei vad között. Hasadon járj és port egyél életed minden napján. És ellenségeskedést szerzek közötted és az asszony között, a te magod között és az ő magva között. Az neked fejedre tapos, te pedig annak sarkát mardosod. Az asszonynak pedig mondva, felette igen megsokasítom viselősséget, fájdalmait, fájdalommal szűsz magzatokat. És epekedsz a te férjed után, ő pedig uralkodik rajtad. Az embernek pedig mondva, mivel hogy hallgattál a te feleséged szavára, és ettél arról a fáról, amelyre azt parancsoltam, hogy ne egyél arról, átkozott legyen a föld te miattad, fáradtságos munkával élj belőle életednek minden napjában. Töviset és bogáskóró teremjen neked, és egyed a mezőnek füvé. Orcád verítékével egyed a te kenyeredet, míg len visszatérsz a földbe, mert abból vétettél. Mert por vagy te, és ismét porrá leszel. A kegyelem Isten áldja meg az igéjét, hogy az gazdagon lakozzék mindnyájunk szívében, hogy mi sok lelki gyümölcsöt tudjunk teremni az ő dicsőségére. Gyertek, imádkozzunk ezért, valljuk meg bűneinket együtt hangos szóval a következőképpen. Úristen, örökké való és mindenható atyánk, íme egybegyűltünk itt és a szentek egyességében, az angyalok és üdvözült lelkek társaságában trónusod elé visszük áldozatunkat. Megvalljuk és megismerjük szent felséged előtt, hogy mi szegény bűnösök vagyunk, bűnben fogantatva hajlandók minden rosszra, és soha meg nem szűnünk áthágni szent rendeléseidet. Mikor ezt cselekedjük, igazságos ítéletedből romlást és kárhozatot vonunk magunkra. Mindazáltal, Urunk, bánjuk, hogy téged megbotránkoztattunk. És károsztatjuk magunkat és bűneinket, igaz bűnbánattal kérve, hogy a te kegyelmed jöjjön segítségül minékünk. Alázattal kérünk, szerető, irgalmas atyánk, hogy könyörülj rajtunk. Töröld el bűneinket, növeld és sokasítsd meg rajtunk napról napra szent lelked ajándékait, hogy igaz bűnbánatunk teremje a megtérés gyümölcseit, amelyek kedvesek te előtted. Vallást teszünk azért a te színed előtt, hogy egyszülött fiadba, ami Urunk Jézus Krisztusba vetjük egyedül hitünket és reménységünket, bizonyosak lévén afelől, hogy hitáltal részeseivé lehetünk a te benne kijelentett kegyelmednek, melyet adj meg nekünk itt és az örökké valóságban az ő nevéért. Amen. Bűneink megvallása és hitünkről szóló bizonyságtételünk után halljuk meg Isten kegyelmes válaszát az ő igéjéből, ahol így szól hozzánk. Úgy szerette Isten a világot, hogy az ő egyszülött fiát adta, hogyha valaki hisz ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Amen. Énekeljük testvéreim Isten dicsőítésére a 427. ének első három versét. A 427. énekünk így kezdődik, hogyha éltünk vándorútja, néha sötét völgybe tér. Imádkozzunk! Szerető Istenünk, Teremtő Édesatyánk, köszönjük hálaadással, hogy újból itt lehetünk. Köszönjük az élet csodáját, köszönjük a mozgás lehetőségét, köszönjük, hogy még vágyakozhatunk utánad, mert irántunk való szereteted vonzása nem csökken. Köszönjük, hogy újra és újra a te közeledbe hívsz minket. És köszönjük, hogy lehetővé is tetted a mai napon, hogy itt legyünk. Hogy nem köt betegség az ágyhoz, hogy nem kell fogyatékosként létezni valahol, egy elfekvőben, nem kell nekünk teljes elhagyatottságban, emberektől és tőled is elhagyottan vergődni valahol. Köszönjük, hogy érezhetjük szeretetedet, ismerhetünk téged, tudhatunk rólad, és azt is köszönjük, hogy körülveszel minket szerető szívű testvérekkel, rokonokkal, barátokkal. Köszönjük a gyülekezeti közösséget, a lelki testvériséget. Köszönjük, hogy ebben a lelki családban feloldódhat minden magányunk, érezhetjük, hogy nem vagyunk egyedül, hogy van, akivel együtt hajoljunk az ige fölé, együtt figyeljünk a szavadra, együtt kulcsoljuk imára a kezünket. Istenünk, köszönjük neked, hogy irántunk való törődésednek annyi jelét mutatod nekünk. Köszönjük a mindennapi kenyeret, a testi táplálékot, az öltözetet, a békés fekvőhelyet. Köszönjük a háborúmentes, nyugalmas környezetet. Köszönjük hálaadással a lelki táplálékot, az ige kenyerét. Köszönjük bűneink bocsánatát. Köszönjük a napsütést, a meleget, a nyárnak az örömeit. Köszönjük a léleknek a derűjét, köszönjük azt az örömöt, amit te fakasztasz bennünk, hogy hálásak lehessünk minden te ajándékodért. De Urunk, különös, mégis meg szeretnénk köszönni neked a próbákat is. Azt is, amikor életünk nem a napos oldalon halad, hanem éppen a felhők alatt, éppen árnyékos részen. Istenünk, hisszük, hogy azzal is célod van. Hisszük azt, hogy a te szerető gondoskodásodnak a jelei azok is, amiket nem mindig értünk, hogy miért, és éppen hogyan történik az életünkben valami. Istenünk, köszönjük neked, hogy teljes hittel és teljes bizalommal, gyermeki rád hagyatkozással maradhatunk a te közeledben, a te oltalmadban, és köszönjük neked, hogy mindez a te irántunk való nagy szeretetednek a visszatükröződése életünkben. Köszönjük Istenünk az újszülötteket, köszönjük, akikkel megajándékoztál bizonyos családokat, köszönjük, hogy ígéreted szerint megtartottad a szülés fájdalmai közepette is az élet áldozatát vállaló édesanyákat. Köszönjük neked mindazokat, akiket ezután készítesz új élet világra hozatalára. Köszönjük, hogy ők is a te oltalmad alatt lehetnek. Légy irgalmas hozzánk, Urunk, és áld meg a mi közösségünket, rád figyelésünket, gazdagító együttlétünket a te jelenléted által. Amen. Készüljünk, kedves testvérek, Isten igének a hallgatására, elénekelve a 425-ös ének első két versét. 425-ös énekünk így kezdődik, hinni taníts, Uram, kérni taníts. Thank you. Hallgassuk meg, kedves testvéreim, Isten üzenetét Péter apostol első leveléből, az első részből, a 6. verstől kezdődően. Felolvasom Isten üzenetét Péter apostol első leveléből, az első rész 6-tól 9-ig terjedő verseiből. Hallgassuk meg figyelmes és csendes lélekkel. Amelyben örvendeztek, noha most kissé, ha meg kell lenni, szomorkodtok különféle kísértések között, hogy a ti kipróbált hitetek, ami sokkal becsesebb a veszendő, de tűz által kipróbált aranynál, dicséretre, tisztességre és dicsőségre méltónak találtassék a Jézus Krisztus megjelenésekor. Akit noha nem láttatok, szerettek. Akiben noha most nem látjátok, de hisztek. Kibeszélhetetlen és dicsőült örömmel örvendeztek. Elérvén hitetek célját, a lélek üdvösségét. Akiben noha most nem látjátok, de hisztek. Kibeszélhetetlen és dicsőült örömmel örvendeztek. Elérvén hitetek célját, a lélek üdvösségét. Eddig tart az alapítás. Drága testvérek, Péter apostol a Kis-Ázsiában szétszórtan élt első század közepi keresztjén gyülekezeteknek írta ezt a levelét. Az első század közepén már a Krisztus követői sok-sok próbának voltak kitéve. Kezdődtek ugyanis a keresztény üldözések. Péter egyértelműsíti azt, hogy a Krisztus követői, akik élőhitre jutottak, örülnek az üdvösség ajándékának. Ugyanakkor, mert próba alatt vannak, szomorkodnak is. Tehát az életünknek két valósága, ami mindnyájunk életében ma is érvényes, egymás mellett volt az első keresztény közösségek életében is. Öröm és szomorúság. Az életnek napos oldala, és az életnek az árnyékos oldala. És ez a kettő mindig váltja egymást. És ettől nem szabadulunk mi sem. Persze, hogy az örvendező részt szívesen fogadja mindenki. De a próbától szeretnénk mentesülni mindnyájan. És még sincs élet fájdalom nélkül. Nincs próba nélkül, nincs élet szenvedés nélkül. A bűneset történetét hallottuk újra, amit már gondolom mindjárt jól ismerünk, és újra ledöbbenünk azon, hogy jelent meg a gonosz, a rossz abban a világban, amit Isten jónak teremtett. Mert hogy a teremtés történetén, mikor szétnéz Isten a maga művén, ő maga állapítja meg, ímé minden igen jó. Megirigyelte volna talán a gonosz azt, hogy minden igen jó? Megirigyelte a gonosz azt, hogy valakinek jól megy a sorsa, és akkor egyszer csak beüt a próba, egy hirtelen betegség, egy anyagi veszteség, vagy valami érzelmi dráma, és akkor árnyékba borul a korábbi napos élet? Ó, hány és hány ilyen eset van? És azt hiszem, előbb-utóbb mindnyájan részesei leszünk ilyen próbáknak. És ezért kérdezzük, hogy miért is van egyáltalán rossz ezen a világon. Egy amerikai zsidó rabbi, egy nagy tanító és elismert író az élet napos oldalán haladt egy darabig. Siker és elismertség kísérte az ő tudományos tevékenységét, az ő írói működését. Amikor egyszer egy borzalmas balesetben elveszti a fiát. És akkor megírja azt a könyvet, aminek azt a címet adja, hogy miért történnek rossz dolgok jó emberekkel. Hányan teszik fel ma is ezt a kérdést? Ha netán közismerten gonosz emberrel történik valami rossz, akkor a közvélemény úgy nyugtázza, megérdemelte. Most méltán viseli korábbi gonoszságainak a büntetését. De miért történik rossz a jó emberekkel, kérdezi ez a rabbi, és vele együtt sok-sok ember, talán közülünk is. Persze az is nagyon vitatható, hogy ki a jó ember. Kik a jó emberek, akikkel úgymond rossz dolgok történhetnek, és történnek is. Egy neves, magyar származású amerikai statisztikust kértek fel a következő feladat teljesítésére. Készítsen egy közvéleménykutatást, mi lenne a legelső kérdés, amit az emberek Istennek feltennének, ha erre direkt lehetőségük lenne. Az emberek elsőprő többsége ezt kérdezné Istentől, miért van annyi szenvedés a világon. Miért van annyi rossz a világon, amit Isten állítólag jónak teremtett? Nyilván, hogy ez az egyik leglényegesebb kérdése a mindenkori embernek. Valaki úgy fogalmaz, hogy a rossz nem egy önmagában létező valami. Az már egy meglévő valaminek az elfajulása. A rossz a jónak a hiánya. Például, ha természetben szétnézünk, rothadás hol jelenik meg? Egy korábban létező, egészséges növényben, vagy egy gyümölcsben? Vagy fogszúvasodás ott van, ahol korábban volt egy egészséges fog. Tehát a romlás egy korábban jó valamiben jelenik meg. Tehát nem úgy önmagában légből kapottan létezik maga a rossz, hanem mindig valamihez viszonyítva, mindig egy már létező jóhoz viszonyítva jelenik meg a rossz. Például egy rozsdafolt egy autón csak is úgy jelenhet meg, ha már korábban létezett egy épp rozsdamentes autó. Mindig a rossz valamihez viszonyítva lesz rosszá. Egy seb például a kezeden úgy jelenhet meg, hogy van egy korábban épp kezed. Vagy egy lyuk az épp öltönyödön úgy jelenik meg, hogy beköltözött egy moly a szekrényedbe, és kijuggatta azt a ruhát. Most hát a rossz van. A rossz egy tény. Ezt nem lehet megfellebezni. Lásd a bűneset története ezt világosan leírja. Azt is, hogy honnan származik ez a rossz, ez a gonosz. Persze, következhet rögtön a kutakodó kérdés, amivel nem tud megbékélni sohasem a mindenkori ember, amiből egész komoly filozófiai irányzatok születtek, amivel híres írók sokassága foglalkozik az ő írásaiban, hogy egyáltalán miért van rossz egy jó Isten által teremtett világban. És jön a klasszikus hármas megfogalmazása ennek a témának, ami mindig szorosan összefügg, ez a három fő tény, ami körül forognak ezek a kérdések, ugye, amiről már bizonyára hallottunk korábban is, hogy felmerül először is az Isten hatalmának a kérdése, az ő mindenhatóságának a kérdése, felmerül az Isten jóságának a kérdése, és a gonosz jelenlétének a kérdése ebben a világban. Isten mindenhatóságának a kérdése, Isten jóságának a kérdése, és a gonosz jelenlétének a kérdése ebben a világban. És a kutakodók azt mondják, hogy a rossz problémáját csak úgy lehet megoldani ebben a világban, hogyha e három kérdés, vagy három tényező egyikét módosítjuk. Miről van itt szó? Vagy az Isten hatalmának a korlátozásáról, vagy az Isten jóságának a korlátozásáról, vagy a gonosz létezésének a módosításáról van szó. Például így fogalmaz sok neves író, filozófus, és így jut el annak a kimondására, következtetésre, hogy nincs is Isten, mert hogy ha van egy jó Isten, ahogy azt a Biblia tanítja, ahogy azt a kereszténység hirdeti, akkor ha ez a jó Isten meg akarja állítani a rosszat, de nem tudja, akkor nem mindenható ez az Isten. Ha van hatalma megállítani, mert mindenható, de nem akarja megállítani, akkor nem jó ez az Isten. Akkor rossz indulat. És ha akarja, mert van rá hatalma, és képes is megállítani, mert jó Isten, akkor miért van mégis rossz? És akkor ebből egyenesen következtetnek arra bizonyos filozófusok, írók, hogy nincs Isten. Nincs Isten. Igen ám, csak ez újabb nagy problémákat vet fel. Mert ha nincs Isten, akkor nincs egy erkölcsi mérce. Akkor nincs, mihez viszonyítsuk a mi életünket. Akkor egyszerűen nincs, ki meghatározza azt, hogy mi a jó és mi a rossz. Mert mi bukott emberek nem tudjuk meghatározni azt, hogy mi a jó és mi a rossz. Mert ami nekem jó, az lehet a másiknak rossz. Mert amit az én önző természetem élvezni akar, lehet, hogy a másik kárát okozza. Mert ha én mindent meg akarok engedni magamnak, akár olyan áron is, hogy elvegyem a másét, vagy minden testi élvezetet meg akarok engedni magamnak, akár olyan áron is, hogy a másikat tönkretegyem, akkor ez megkérdőjelezhető jó. Mert az, ami nekem jó, de a másiknak kárát okozza, az nem lehet jó. Tehát értjük, rögtön érezzük, hogy mennyire relatív ez a kérdés. Hogy mi a jó és mi a rossz? Mi ez viszonyítva jó valami, és mi az viszonyítva rossz valami? És nyilván itt rögtön felmerül a kérdés, hogy van-e egy tájékozódási pont? Mert ha nincs, akkor úgy járunk, mint az az ember, aki egy csónakban hánykolódik éjjel a nyílt tengeren, ráadásul borús az ég, és csillagok sincsenek az égen, és ennek a szerencsétlen csónakban hánykolódó embernek a nyílt tengeren iránytű sincs a kezében. Nem tud tehát mihez igazodni. Nincsenek csillagok az égen, mert elborítják a felhők, legalábbis ő nem látja amúgy létező csillagokat. Nincs iránytű a kezében. Mihez igazodik? Hogy tud tájékozódni? Mi lesz a vége egy ilyen embernek? El fog veszni. Nos hát ezért nagyon veszélyes ezt az utat járni, hogy kikövetkeztetjük ilyen úgymond bölcs emberi logika alapján, hogy nincs Isten, mert ha lenne, akkor nem lenne annyira rossz a világon. Ha lenne egy mindenható Isten, akkor lenne hatalma megakadályozni a rosszat a világon. Ha lenne egy jó Isten, akkor nyilván nem engedni meg a rosszat. És mert van rossz, akkor ez azt jelenti egyenesen, hogy nincs egy mindenható Isten, nincs egy jó Isten. Márpedig a Biblia erről beszél. Nagyon sokszor beszél a Biblia arról, hogy Isten mindenható, és hogy Isten jó. Igen ám, de akkor mit válaszolunk arra a kérdésre, amit mindegyre föltesznek sokan, és talán mi magunk is fölteszünk, mikor nagyon szorít a cipő, amikor nagyon mélyen vagyunk, amikor az élet nagy próbákkal látogat meg. Akkor mit válaszolunk mi magunk erre a kérdésre? És nyilván ez attól függ, hogy van-e nekünk egy tájékozódási pontunk. Hogy egyáltalán hogyan tekintünk mi Istenre? Kicsoda számunkra Isten? Sokan kérdezik azt is, hogy miért nem szünteti meg Isten a gonoszt egy csapásra, ha van rá hatalma. Van, aki hiszi, hogy van rá hatalma, de nem érti, hogy miért nem vet véget mégis Isten, csak úgy egy csapásra hirtelen, minden gonoszságnak. Erre valaki bölcsen így válaszolt, hogy gondol csak végig, ha Isten nem fokozatosan tüntetné el a gonoszt, a rosszat a világból, hanem csak úgy egy csapásra. Ha azt mondaná most, hogy ma éjfélkor minden gonoszt ki fog írtani a földről, maradna-e még ember ezen a földön? Én sem maradnék, és te sem. Mert nincs igaz, nincs egy jó ember sem, ezt leírja a Biblia nem egyszer. És ezt sajnos kénytelenek vagyunk beismerni mi magunk is, saját magunk természetének a romlottságát ismerve, hogy mi sem maradnánk meg, ha ma éjfélkor Isten úgy döntene, hogy egy hirtelen mozdulattal, hatalmánál fogva minden gonosz kiírt a földről. Milyen nagy kegyelem, hogy még nem tette ezt meg. Milyen nagy kegyelem, hogy van megváltás, és hogy Jézus Krisztus megváltó hatalma által, Isten ereje által fokozatosan a megtérésben, az újjászületésben, az isteni természetben való növekedésben a gonosz háttérbe szorulhat a mi életünk. Persze soha nem fog megszűnni. De minél közelebb vagyunk mi a mi jó Istenünkhöz, a mi mindenható Istenünkhöz Jézus Krisztus által, minél inkább átítatódik az ő szeretetével a mi romlott természetünk, annál jobban szorul háttérbe gonosz, és annál inkább érzékenyé válik a lelkiismeretünk a maga jelzéseivel, hogy amikor csak egy kicsit félrelépsz, vagy csak gondolatban kezd el már vétkezni, már bevillan az a kis mennyei jelzőlámpa a szívedben, a lelkiismereted mélyén. Vigyázat! Ezt nem teheted. Ez nem méltó az Isten gyermekéhez. Ez nem járható út számomra. És ez a csodálatos dolog, hogy Isten, ami romlott természetünk ellenére is tud bennünk az ő szent lelke által úgy munkálkodni, hogy az a javunkra szolgálja. Péter apostol azt mondja, hogy örvendeztek is, de szomorkodtok is a különböző kísértések között, mert ezeknek most meg kell lenniük, ezeknek a próbáknak. Miért? Elmondja a célját Istennek, hogy a ti kipróbált hitetek, ami sokkal becsesebb, a veszendő, de tűz által kipróbált aranynál, dicséretre, tisztességre és dicsőségre méltónak találtassék a Jézus Krisztus megjelenésekor. Ez az Isten végső célja, a próbával. Hogy a ti hitetek kipróbált legyen. Mert ez a ti kipróbált hitetek értékesebb az aranynál is. Hogy amikor Jézus megjelenik, és amikor számadást kell adni az életünkről, mert ez meg fog történni, akkor ami kipróbált hitünk tisztességre, dicsőségre, dicséretre méltónak találtassék. Nos hát, ezért engedi meg Isten a mi életünkben a próbát is. Azt is, hogy úgynevezett, mert csak így lehet fogalmazni, úgynevezett jó emberekkel akár rossz dolgok is történjenek. Mert ha Isten nem adna nekünk ilyen szabadságot, akkor nyilván mi olyan bábok lennénk, akik rá lennénk fűzve az Isten akaratának a pórázára, mint a kis kutyus arra a pórázra, ami őt úgymond egy bizonyos ideig engedi mozogni, mert úgy tűnik, hogy szabadon futkározik, de csak egy pár méteren belül, ameddig az a kicsi spárga, az a póráz engedi, amire rá van kötve, és aminek a másik végét a gazda fogja. És miért fogja a gazda a másik végét? Éppen azért, hogy nehogy elcsatangoljon túl messzire, vagy ne fusson át a forgalmas úton, és nehogy halálát lelje. És így vagyunk mi hozzákötve Istenhez, nem erőszakkal, hanem a szeretet pórázával, kötelékével, éppen a mi javunkra. Valaki éppen ezt a példát használja, ami nagyon egyszerű és világos és érthető, hogy ha a gyerekednek fáj a foga, akkor te fogod a gyermekedet, és elviszed a fogorvoshoz. Persze a gyermek nem fog szívesen menni, irtózik a fogorvostól, attól a fájdalomtól, amivel jár egy fogkezelés, még a felnőtt ember is irtózik ettől, ugye tudjuk. De az apa éppen azért, mert szereti a gyermekét, és szeretné a még nagyobb fájdalomtól megóvni, vagy netán egy fertőzés súlyos következményeitől megóvni, ezért szeretetből az apa mégis elviszi a fogorvoshoz a gyermekét, és beülteti a fogorvosi székbe, annak árán is, hogy ott rövid ideig fájdalmat okoznak neki a kezelés alatt. Nos, ezt teszi velünk is Isten. Néha, igenis, megenged egy átmeneti kis fájdalmat, erről Pál apostol a korintusiakhoz itt levélben így beszél, hogy pillanatnyi, könnyű szenvedésünk, igen-igen nagy örök dicsősége szerez nekünk. Pillanatnyi fogorvosi székben történő szenvedésünk, mondjuk így ezt a képet használva tovább, gyógyulást okoz nekünk, és megszabadít a későbbi rettenetese fájdalmaktól és szenvedésektől. És végül is ezért engedjük, amikor már muszáj, hogy a műtőorvos kése belehatoljon a testünkbe, vágjon, hogy megszabadítson minket egy későbbi nagy szenvedéstől, vagy akár a haláltól. És ezért engedjük, akár az ilyen fájdalmas műtét árán is, hogy egy idegen valaki úgymond beavatkozzon a mi testéletünkbe egy éles kés által. Miért mondja Tóth Árpád, neves költőnk, a szenvedést? Miért nevezi ő egyik szép versében Isten oltó késének? Éppen ezért. Mert Isten a javunkra szolgál. És Isten így igazolja azt, hogy a mi életünkben bármi történik, az az ő kontrollja alatt történik. Hadd utaljunk befejezésül arra a közismert ószövetségi történetre, ugye, ami a József életét kísérte. Testvérei meggyűlölték, kutba dobták, aztán rabszolgának eladták, megjárta Egyiptomban is a mélységeket, igazságtalan ítélet alapján bebörtönözve őt. És mit mond a végén, amikor már magasrangú emberként ott van a faraó mellett, és eléje kerülnek a testvérei, évtizedek után, mikor már lenne hatalma bosszút állni rajtuk, és nem teszi, lenne hatalma úgymond visszaütni neki, és nem teszi. Azt mondja, ti gonosz gondoltatok felőlem, ellenem, de Isten azt jóra fordította, a ti javatokra. Testvérek, sok emberi gonoszság van ezen a földön, ezt nem kell sokat ragozni. Sokszor mi magunk is áldozatai vagyunk ennek, vagy sajnos a mellettünk levők áldozatai a belőlünk áradó rossznak. Vajon hisszük-e, hogy a mi mindenható Istenünknek van hatalma arra, hogy még az emberi esendőség, gyarlóság miatti gonoszt is, rosszat is jóra tudja fordítani? Persze ez nem hatalmaz fel arra senkit, hogy na akkor hajrá, üzzük csak a rosszat, kövessük csak el a gonoszt. Úgyis van egy mindenható Isten, aki azt ma jóra fogja mindenkinek az életében fordítani. Vigyázat! Ez nem hatalmaz fel minket ilyen elszabadult gondolkozásra, vagy féktelen cselekvésre. Nem. De igenis, abban helyére teheti a dolgokat, hogy ha van is rossz, van is gonosz ezen a világon, és a bűnnek sokféle következménye van, ami miatt nem egyszer szenvedünk mi magunk is, vagy szenvednek mellettünk levők is a mi bűnünk miatt, de az Isten kegyelmének van hatalma és ereje arra, hogy ezeket is mind jóra fordítsa. És ilyen értelemben kell nekünk örvendeznünk. Kibeszélhetetlen és dicsőlt öröm, ahogy mondja itt Péter, abban a Krisztusban, akit noha nem látunk, mégis szeretünk, mert érezzük, hogy ő is szeret minket, mert megajándékozott minket a legnagyobbal, a lélek üdvösségével. És ez a mi hitünk végső célja, mondja az áróversben. Elértétek hitetek célját, a lélek üdvösségét. És ha Isten a mi hitéletünk útjának a vándorlása közben megenged bizonyos próbákat, kísértéseket, nehézségeket, néha még azt is, hogy a gonosz, a rossz tomboljon a mi életünkben, és kárt is okozzon akár. Isten mindig a végső célt látja maga előtt, amikor elérni engedi hitünk célját, a végső célját, az üdvösséget. Hogy minden arra néz. Hogy Isten még az ő oltó kését is azért használja a mi életünkben néha, hogy végül is a lelkünket jobban beállítsa ebbe a mennyei irányba, ráállítsa erre a végső célra, hogy a mi lelkünk üdvösséget nyerjen, hogy épségben megszabadulva mennyei célhoz érkezzen. És ilyen értelemben hisszük, hogy a világban jelenlevő rossz is Isten kontrollja alatt van, és csak addig engedi meg annak a hatását, amíg, úgymond, el nem éri a maga terve az ő célját a mi életünkben. Ezért mondta a neves reformátorunk Luther Márton, a gonosz kapcsán, a sátán kapcsán, hogy ő Isten láncos kutyája. Csak addig engedtetik, ameddig Isten engedi úgynevezett láncán, és ezért még azt is van hatalma Istennek a javunkra fordítani. Azért, hogy el ne csatongoljunk tőle, és hogy újra és újra visszaterelődjék a mi szívünk, a mi mennyei gazdánkhoz. Mert csak ott van biztonságban, csak ott érzi igazán otthon magát. Hát ezzel a nyugodt felismeréssel és ezzel a boldog biztonság tudattal ajándékoztassunk meg mindnyájan, ami mennyei gazdánk közelében. Amen. Gyertek testvérek, válaszoljunk Isten igei üzenetére. Énekeljük el a 458-as ének első két versét. 458-as ének első két versét énekeljük. Az első vers így kezdődik, az Úr csodásan működik, de útja rejtve van. Istenünk, édesatyánk, köszönjük hálaadással, hogy az élet különleges titkait is újra és újra megvilágítod számunkra. Olyan mértékben persze, amennyire jónak látod azt, amennyire nekünk éppen szükségünk van. Mert azt is tanultuk az Ószövetségből, hogy a titkok a tiéd, az Úréi, és csak a kijelentett dolgok a mieink. De köszönjük, hogy kijelented nekünk olyan mértékben a te titkaidat, hogy a mi életünk a maga helyére kerüljön. És hogy ne gyötrődjünk fölöslegesen olyan kérdéseken, amelyekre nem kaphatunk egyértelmű választ. De azt is köszönjük, hogy megnyugtatod a szívünket mégis olyan értelmes válaszokkal, amelyek elegendőek ahhoz, hogy jól érezzük magunkat, romlandó testi mi voltunkban is. Sőt, hogy mindig a te közeledben érezzük magunkat, akkor is, amikor nem mindig értjük, hogy mi és miért történik velünk. Azt is köszönjük hálaadásra, hogy sok mindent utólag értetsz meg velünk. És akkor megvilágosodnak dolgok. Mint ahogy József és testvérei életében is megvilágosodtak utólag a dolgok, hogy miért engedted meg József életében azokat a mélységeket, próbákat, hogy aztán végül az egész család javára, megmentésére fordítsad ezt. Istenünk, köszönjük, hogy így cselekszel velünk is. Csodásan működsz. Noha utad rejtve van, és noha nem mindig értjük, a te titkaidat, de köszönjük, hogy hihetjük, hogy te szerető Istenünk vagy, és hogy te soha nem tévedsz, és hogy te mindig javát akarod a te gyermekeidnek. Mint az az apa, aki elviszi minden tiltakozás ellenére a gyermeket a fogorvoshoz, azért, hogy megszabadítsa a későbbi, még nagyobb szenvedéstől. Köszönjük hálaadásra, hogy így cselekszel velünk is, a mi javunkra. Mert szeretsz minket, és köszönjük, hogy így hordozol, és így tartasz meg minket, por voltunk ellenére, tesi törékenységünkben is, a te közeledben. Minél épebb, egészségesebb lélekkel, hogy elérjük végül hitünk célját, a lélek üdvösségét. Köszönjük, hogy ezt munkálod, és hiszik, hogy minden ilyen értelemben azok javára szolgál, akik szeretnek téged. Imádkozunk, Urunk, a próba alatt levőkért, akik még nem értik, hogy miért cselekszel velük úgy, ahogy cselekszel. Könyörű rajtuk, hogy nekik erőt a teherordozáshoz, a kereszt elviseléséhez, hogy megdicsőjön a türelmükben, az alázatukban a te neved. Köszönjük neked, hogy rád bízhatjuk szeretteinket, gyermekeinket, unokákat. Köszönjük, hogy törékenységünkben mindnyájan a te oltalmad alatt biztonságban lehetünk. Hadd bízzuk rád hétköznapi életünket, küzdelmeinket, gondjainkat, fájdalmainkat, terheinket, kérdéseinket. Köszönjük neked, hogy a te kezed biztos fogása elég nekünk minden helyzetben. Áldott légy Istenünk, hogy Jézusért meghallgatod a mi hálánkat és a mi kérésünket egyaránt. Amen. Foglaljunk helyet, testvérek, mondják ki a maga csendes könyörgését az Úrnak. Áldott legy Istenünk, hogy elfogadod szívünk csendes könyörgését is. Amen. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tied az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Testvérek, hallgassuk meg a hirdetéseket. Szelmúlt vasárnap a szeretetszolgálati Persejbe a szemműtétre szoruló leány anyagi támogatására összegyűlt 511 lej. Ezt az összeget már át is nyújtottuk az illető körösfői származású leányzónak, akit meg is műtöttek, és jobban van. Nagyon hálás szívvel köszöni ezt az adományunkat. Testvérek, a hátra maradó 3 júniusi vasárnapon egy újabb célra fogadunk el külön adományokat a szeretetszolgálati Persejbe. Sokan ismerik Kis Csaba Balázs telki lelkipásztor testvérünket. A régi autója lerobbant, és a motor teljes felújításra szorul, és komoly kiadást jelent ez, amit az ő kicsi fizetése nem tud megengedni, és ezért szeretnénk mi anyagi támogatást nyújtani ebben az ügyben neki. Tudni kell ehhez azt, hogy van egy fogyatékos gyermekük, Down-kóros gyermekük, akit minden nap be kell szállítani Balázstelkéről Meggyesre, a speciális iskolába, sőt, hetente be kell vinni egy külön foglalkoztatásra is, és ehhez létkérdés az autó nekik minden nap, és ezért kellene sürgősen megjavítatnia az autóját, és ebben szeretnénk mi segíteni. Tehát ez egy szeretetszolgálati probléma is, mert egy fogyatékos gyermekes családról van szó. Örömmel és hálás szívvel fogadjuk erre a célra a külön adományokat. Testvérek, itt a nyár, és szerveződnek a táborok. Gyermektábort szervez megint a Tókozi gyülekezet, de úgy, hogy lehet jelentkezni a mi gyermekeinknek is. A 8 és 12 éves korosztálynak július 27-től lesz a Tesitónál a gyermektábor, és a 13 évtől 16 évesig terjedő korosztálynak persze lesz egy külön tábor, ez pedig augusztus 10-től lesz. Tehát az első a kisebbeknek július 27-től, a második augusztus 10-től lesz. Lehet jelentkezni, van telefonszám megadva, kapcsolat személy lehet nálunk jelezni, hogy kik szeretnék feliratni gyerekeiket ezekbe a táborokba. A tábor részvevési díja 200 lej, ha július 1-ig jelentkeznek és befizetik a teljes összeget, akkor csak 180 lejbe kerül egy gyerektábor, egy hetes táborról van szó. Ifjúsági tábort is szervezünk közösen Zsuzsival, aki itt volt korábban a gyakornok lelkészünk és az édesanyjával, úgyhogy 3 vagy 4 gyülekezet ifjai lesznek egy csomóban, Székelyudvarhely mellett Lokodon szerveződik ez az ifjúsági tábor június 29-e és július 3-a között. Ez hétfőtől péntekig zajlik, és 150 lejt fogunk kérni fejenként ebben a táborban. Ennél sokkal többe kerül, pótolni fogjuk majd a fiataloknak, hogy minél nagyobb létszámban jöhessenek el, majd besegítünk az utaztatásba is. Úgyhogy lehet jelentkezni ezekre a táborokra. Örömmel hirdetem azt, hogy ránk következő szombaton, június 10-én, délelőtt 10 órakor esküvőre kerül sor a gyülekezetünkben, a templomunkban. Egy németországi, 34 éves fiatal ember, Sven Kalauch, jegyzette gyülekezetünk Leány Zsóját, Lung Emőkét, aki 30 éves Dumovica utcán lakik, és az ő házasságkötésük lesz ránk következő szombaton, június 20-án 10 órai kezdettel. Isten tegye áldotta az ő megkötendő házasságukat. Itt vannak most minnyáján a körünkben szülőkkel együtt. Imádkozó szeretettel kérjük, hogy Isten kísérje őket majd a közös úton. Testvérek, folytassuk együttlétünket. Énekeljük a megkezdett 458. ének 3. versét. 458. ének 3. verse így kezdődik: bölcs terveit megérleli, rügyet fakaszt az ág.
De a kívül előtt
testvérek, valljuk meg együtt a mi hitünket a Heidelbergi K.T. szavaival. Életemben és halálomban egyetlen vigasztalásom, hogy mind testestül, mind lelkestül, akár élek, akár halok, nem önmagamé, hanem az én hűséges Uramnak és megváltómnak, a Jézus Krisztusnak a tulajdona vagyok, aki az ő drága vérével minden bűnömért tökéletesen eleget tett. Engem a sátán minden hatalmától megszabadított, és úgy megőriz, hogy az én mennyei atyám akarata nélkül még csak egy hajszál sem eshetik le a fejemről. Sőt, inkább mindennek az én üdvösségemre kell szolgálnia. Azért engem szent lelkével biztosít az örök élet felől, és szív szerint hajlandóvá, és készé tesz arra, hogy ezután ő neki éljek. Amen. Már a testvéreim áldásra várva énekeljük fennálló énekül a 90. Zsoltár első versét. Te benned bíztunk elejétől fogva. Istennek békessége, mely minden értelmet felülhalad, őrizze meg szívünket és gondolatainkat a Krisztus Jézusban. Amen.